Gál Emesével, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem kémia és vegyészmérnöki karának oktatójával beszélgetek, aki az EME a Magyar Napok keretében tartott természettudományos napja keretében egy olyan kettős előadás egyik részét vállalta, amely a környezetünkben jelenlevő színezékekkel az életünket meghatározó, szinte minden területét meghatározó színezékekkel foglalkozott. Gál Emese előadása a természetes és mesterséges színezékek, festékek, pigmensek világába vezetett el bennünket. Egy olyan világba, amelyet mindnyájon megélünk, és amellyel kapcsolatban nincsenek feltétlenül pontos információink, sem arról, hogy mennyibe összetett ez a világ, sem arról, hogy milyen hatással van ránk. Hozzánk általában az jut el, hogy a színezékek és festékek, amelyeket használnak, károsak az egészségre, hogy megesszük őket, hogy a bőrünkön keresztül felszívódnak a ruháinkból, stb. Stb. No, de az ön előadásait feltárta ezt a világot, amely egy összetett világ, és igényel egy alaptudást ahhoz, hogy értsük. Egyáltalán a fogalmakat értsük.
Így van, a színezékek azok, amint tudjuk, a körülöttünk lévő környezetünket, ruhánkat, ételünket színezik. Ez nem mindig feltétlenül káros az emberi szervezetre. Természetesen vannak dolgok, amik túlzásba véve, tehát túl sokat alkalmazva egészségtelennek, rossz életkörülménynek adhatnak alapot, de ettől eltekintve azért az se lenne egészséges, hogyha fehér-feketében látnánk a világot, tehát azért a színek fontosak az ember életében.
És a színek megjelenítése az, hogy hogyan lépnek be az életünkbe, miért szükségesek számunkra, mert azt is mondhatnánk, hogy miért kell színezni az élelmiszereinket, miért kell színezni a tablettáinkat, amiket lenyelünk. Mondjuk a ruhánkat értjük, mert ott esztétikai kérdés is van, de miért, rengeteg miért van, és utána a miért válasz keretében pedig az, hogy a hatás milyen.
Igen, tehát először is az élelmiszereknek a színezése az egyrészt a maga a kinézetnek a javítását próbálja.
Akkor az élelmiszernél is az esztétikum.
Mindennél az esztétikum jön be. A gyógyszereknél ott egy picit más a helyzet, ott már a megkülönböztetés, mert azért a rózsaszín tabletta, a zöld tabletta, a kék tabletta ott, annak függvényében, hogy vérnyomás csökkentő, esetleg lázcsökkentő, ugyebár ott van a nurofen alapú gyógyszerek, amik általában rózsaszíntől piros színig terjednek.
Sőt, a gyógyszer márkától függően változnak.
Így van, tehát ez nem annyira meghatározó egy bizonyos, hogy tudjuk, mint például a virsli, hogy az rózsaszín színű kell legyen, itt a gyógyszerek esetében ez nem annyira jellemző, hogy minden nurofen tartalmú gyógyszer az rózsaszín kell legyen, de ettől eltekintve úgy szintén a kinézetet próbálják javítani.
Tehát akkor, ha rövidebben is, de arra kérem, hogy vegyük sorra azt, amit itt az előadása során elmondott, és kategorizáljuk a színezékeket, pigmenseket, festékeket, eredetük, létrehozásuk és használatuk szerint.
Hát igen, ahogy az előadásomat is kezdtem, ezeknek a színezékeknek, festékeknek hát elég széles köre ismert. Többféleképpen lehet osztályozni, annak függvényében, hogy hogyan állítjuk elő, tehát vannak ugyebár a szintetikusok, meg vannak a természetesek. A természeteseknél megkülönböztetjük ugyebár az ásványokat, tehát a szervetleneket, illetve a szerves, a szén alapú vegyületeket, és úgy szintén a szintetikusoknál is van a szervetlen, illetve a szerves, vagyis a kőolaj alapanyagot felhasználó alkalmazott szintézis során kinyert színezékek. Aztán természetesen vannak a vízben oldódó, amit ugyebár alkalmaznak úgy az élelmiszeriparban, mint a ruhafestésben, de vannak a pigmensek, amik nem oldódnak, ezek általában festékekben, falfestékekben, illetve a művészeti rész ágazatát foglalják magukban, és hát nagyjából úgy összefoglalva ennyi lenne, de tulajdonképpen elég szerte ágazó, hogy a színük alapján, szerkezet alapján lehet osztályozni őket, tehát elég sok osztályozás dolgot tudunk figyelembe venni a színezékek osztályozásánál.
Visszatérek oda, hogy mennyire ártalmasak, vagy mennyire semlegesek, vagy akár mennyire hasznosak az adott színek, hiszen vannak olyan vegyületek, amelyek akár hasznosak is lehetnek. Tehát itt persze laikusok számára nagyon bonyolult képleteket láttunk, de tulajdonképpen minden mögött van egy meghatározás is, ugye, ami velünk szembe jön, azok a bizonyos E és egy szám. És itt egy csomó ilyen E és egy számot bemutatott, ezek különböző termékeken jelenlevő meghatározások. És mindig azt tanácsolják, hogy nézzük meg, hogy milyen E-ket veszünk, de hát ezt azt hiszem, hogy nagyon kevés ember vállalja, hogy utána nézem pontosan.
Hát igen, ahhoz, hogy tényleg tudjuk, hogy mit teszünk meg, eléggé alapos ismeret szükséges. Viszont azok a színezékek, amelyek például mesterséges, szerves színezékek és belekerülnek az élelmiszerünkbe, azok tulajdonképpen már le vannak tesztelve, tehát nem újak és nem úgy kerülnek az ennivalóba, hogy nem tudják a hatásukat, hogy milyen mellékhatásuk van, de természetesen derülnek ki még különböző mellékhatások hosszabb idő után is. Olvastam egy statisztikát, hogy ugye elhangzott itt a kérdésekben az adalékanyagok és az ízfokozók, hogy Angliában van egy ilyen teszt, hogy a gyerekeknek az ADHD kort elősegítik tulajdonképpen, tehát valószínű, hogy a színezékeknek a bomlásából kapott anyagok azok is valamilyen szinten befolyásolják az egészségünket, de ahogy mondtam, ezt az Európai Uniónak az a bizonyos része, ahol az élelmiszeripar biztonságával foglalkoznak, ott nagyon jól meg van határozva, hogy mit lehet használni, és mit tehetünk meg, tehát ez nem annyira szabadon alkalmazott festékek.
Hát nem szabadon alkalmazottak, de ugye bennünk, egyszerű emberekben folyamatosan él a kétkedés, hogy tulajdonképpen minden üzlet, a színezékek megtermelése is egy üzlet, és az üzlet pedig nem feltétlenül arról szól, hogy a mi érdekünket szolgálja, a mi egészségünket szolgálja, vagy akár a mi anyagi helyzetünket. És még akkor is, ha európai szinten szabályozzák, Isten tudja, hogy milyen érdekek állnak-e szabályozások mögött. Más érdekek, mint a mi emberi érdekeink. Vagy csak ilyen az emberi természetű folyamatosan kétkedik.
Hát valószínű, hogy van ennek egy pénzügyi háttere, tehát ehhez nem fér kétség. Viszont arra is kell gondolni, hogyha meg akarunk venni egy hústerméket, például szalámit vagy kolbászt, és annak nincsen színe, az mennyire közelítünk hozzá, hogy mennyire tetszetős a mi számunkra. Tehát azért bele kell gondolni abba is, hogy nem csak a kinézetet fogja meghatározni, hanem azt is, hogy mennyire vesszük meg. Tehát emberek vagyunk, ahogy szokták mondani.
Itt bejönnek az ízfokozók, hogy minél jobb ízű legyen, az lehet, hogy kevésbé látszik, tehát stb. Ez tulajdonképpen egy nagy csalás, ha úgy vesszük, de hát lélektan, emberi lélektanra vezethető minden vissza.
Így van, hát valószínű, hogy ahogy a reklámoknak is megvan a pszichológiai hátterük, úgy a színeknek is megvan a pszichológiai háttere, hogy mennyivel, mivel lehet az embereket jobban csábítani, és mit lehet jobban eladni.
De azért fontos, hogy minél többet tudjunk erről a világból, a színek, színezékek, festékek világából, mert lehet, hogy akkor jobban, ha úgy tetszik, egészségesebben viszonyulunk hozzájuk.
Így van, és erről a kollégám tartott előadást a természetes színezékekről, ami helyettesítheti egyrészt a mesterséges színezékeket a kajáknak a színezésébe, az ennivalóknak a színezésébe, és akár gyógyszerként is lehet őket alkalmazni.
Köszönöm szépen, akkor most átadjuk a szót a kollégájának, aki a természetes színezékekről beszélt. Lovász Tamás kutatóról van szó, aki szintén a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem munkatársa. Hát természetes színek eleve rokonszenvesebb a meghatározás számunkra, mert a természetvilágába vezet bennünket, a növények, az állatok, az emberek közé, vagy a természetes ásványok közé például. De ez is egy szubjektív dolog, hogy mi rokonszenves számunkra, és mi nem. Kevésbé félünk a természetesként meghatározott bármitől, jobban bízunk a természetesnek meghatározott anyagokban, tényekben, háttérben. De ez sem ilyen egyszerű, mert ez a természetes is nagyon sokszínű, nagyon sokféle, és nem ilyen egyértelműen pozitív, vagy akár negatív, hanem minden árnyalt a természetes világban is. Ön ezt hogy látja, mint szakember?
Igen, tehát az előadásom is úgy volt felépítve, hogy a különböző növényeknek a színét eredményező vagy okozó molekulákat szerettem volna bemutatni. Nem törekedtem a teljességre, mert nagyon sok vegyület van, amely a növények színeiért felelősek. Hát sorba vettük az antocianinokat, amelyek a virágok színét adja, illetve különböző gyümölcsöknek a színéért felelősek.
És ezeket olyan gyakran ajánlják nekünk, mint antioxidánsokat, mint egészségvédők, szereket.
Igen, hát antocianinokról lehet tudni, hogy ezek antioxidáns hatással rendelkeznek, és ezért az olyan gyümölcsöknek a fogyasztása, amelyek szép színesek, tehát megkezdve ribizli féléktől, fekete ribizli, piros ribizli,
áfonya főleg.
Áfonya, de akár az alma is ide tartozik, vörös káposzta, ezek mind-mind tartalmaznak ilyen antocianinokat, amelyek ugye pozitívan hatnak a szervezetre. Egy másik csoport, amivel szintén foglalkoztam, azok a karotenoidok, amelyek az A-vitaminnak a fontos alapanyaga. A szervezet képes ilyen karotenoidokból A-vitamint előállítani, és akkor nem kell bevegyük ugye, tablettaként. Ez nagyon fontos a látás szempontjából, az immunrendszer szempontjából ennek a vitaminnak a képződése, vagy pedig szintén karotenoidokat tartalmaznak a paradicsom, piros paprika. Tehát ezek a zöldségek, gyümölcsök mindenképpen az egészséges életmód szempontjából nagyon hasznosak. Tehát fogyasztásuk az biztos, hogy hasznos. De szó volt olyan vegyületekről, amelyek a sárga színt adják, tehát például beszéltem arról, hogy miért sárgá vagy kevésbé sárga a tojássárga, vagy miért változik a leveleknek a színe ősszel. Ugye a klorofil adja a zöld leveleknek a zöld színét, és ennek ősszel a bomlása eredményeként csak azok a vegyületek maradnak a levélben, más karotenoidok, xantofilok, amelyek a sárga piros színt eredményezik. Tehát ilyen érdekességekről is volt szó, valamint végül pedig a vérnek a vörös színéről volt szó, hemoglobinról, és arról, hogy vannak olyan élőlények, amelyek kékvérűek, és amelyben nem vas segítségével szállítja az oxigént a vérük, hanem egy hemocianin nevezetű kékszínű résztartalmú vegyület vesz részt ebbe a folyamatban.
Tehát a természetes színekről, színezékekről beszélt, de hát ez sem olyan egyértelmű, mi a természetes és mi a mesterséges, mert tulajdonképpen minden mesterséges szín, amit ma előállítunk, lehet, hogy alapfokon valamikor természetes volt, és most mesterségesen állítjuk elő vegyi úton a színezékeket. Hát például a festékek is ilyenek részben, az egyszerű, az épületekre, vagy akár a művészetben használt festékek, vagy bármilyen olyan festék, ami így a környezetünkben a világunkat színesíti, de vannak olyan anyagok is, amelyeket részben természetesnek mondhatunk, de amelyeknek az előállítása során beavatkoztunk, és egy természetes anyagot mesterséges úton állítunk elő. Tehát vegyi összetételről beszélek itt, ugye, mint a gyógyszerek esetében is, ugye azt mondják, hogy vannak természetes vitaminok és mesterséges vitaminok, ez sem ilyen egyértelmű.
Igen, konkrétan erre is adtam példát az előadásban. Ide tartozik az antik bíbor például, ami ugye a bíborosoknak a ruhájának a festékanyaga volt, vagy az ókorban olyan nemesi rangjelzéseknek a színe volt a bíbor szín. Az antik bíbort eredetileg egy bíborcsiga nevezetű csigából vonták ki még az ókorban, de szintetikusan is elő lehet állítani, valamint ugyanazzal a vázzal, tehát hasonló szerkezettel rendelkező molekula az indigó, amit jelenleg szintetikus úton állítanak elő, de hosszú időn keresztül az Indigofera tinctoria nevezető indigó cserjének a szárából, leveleiből lehetett kivonni, és akkor ezzel például kék festéssel sikerült kék színűre színezni ruhákat a 15. század kezdve 16. századtól egész 20. századba is még alkalmazták, és jelenleg ugye a farmereknek a kék színét ez az indigó adja.
Hát itt kiderült, hogy tulajdonképpen manapság már ezt is szintetikus módon állítják elő.
Igen, szintetikus módon állítják elő, hát körülbelül éves termelés az a 80 ezer tonna ebből az indigóból, de ez teljesen szintetikus eljárással történik.
Tehát elgondolkodtam azon, hogyha tulajdonképpen ennyivel jobbak a természetes színezékek. Miért nem csak azokat használjuk? Hát nyilván, aki ezt tovább gondolja, rájön arra, hogy egyszerűen nem lehet fedezni az emberiség igényeit. Nincs olyan mennyiségben jelen a természetes színezékek, festékek tárháza, hogy elegendő legyen, ezért aztán ott van a szintézis, a kémia, amely mindent megold, még akkor is, ha a természetből ihletődik. Ez az ok?
Igen, ez az ok. Tehát gyakorlatilag ezelőtt egy pár évvel, amikor a kémia éve volt, akkor készült egy ilyen rajzfilmecske arról, hogy mi történne akkor, hogyha a kémia megszűnne, és akkor azt leszámítva, hogy eltűnne a fogkrém, meg különböző ilyen használati cikkek, amik műanyagokból készülnek, tehát például az autónak a kereke, vagy műanyagtárgyak eltűnnének, minden szinten lenni válik a történetben.
Unnánk magunkat? Ez lenne csak a bajunk? Ingerszegény környezet lenne?
Valószínű, hogy sokkal barátságtalanabb és unalmasabb világ lenne a színek nélkül.
Ilyen a beállítottságunk, és akkor tovább mehetünk, mert színek, hangok, ízek, állagok, stb. Stb. Hogyan látja a jövőjét ennek a világnak? A színezékek és az emberről természetes színezékek világának olyan körülmények között, hogy az emberiség igénye és fogyasztása egyre nagyobb etéren is.
Mindenképpen a világunk a színes, tehát úgy van kitalálva, és úgy érezzük jól magunkat a környezetben, hogy minden színes, és mindenképpen a közérzetre, mind szellemi, mind egészség szempontjából a színeknek nagyon fontos hatása van, tehát szerintem a jövőben is erre biztos, hogy lesz igény, és továbbra is ilyen színes ruhákat, élelmiszereket fogunk fogyasztani, de hogy az ember szereti nagyon a zöld dolgokat is, nem véletlenül, úgyhogy...
Hát az életszíne.
Igen, az életszíne, és szívesen nézegetjük a növényeket, úgyhogy erre is kell hangsúlyt fektetni, hogy azért a környezetbe, tehát a természetbe kimenjük, és megnézzük a virágokat, amelyek színesek, vagy ugye a fákat, amelyeknek a levelei zöldek, tehát erre is kell koncentrálni.
De ugyanakkor a vörös, a piros is az életszíne, a vérszíne is az is az élet, és így folytathatnánk. A kéket is azonosítjuk az éggel, meg a végtelenséggel, stb.
Igen, mindenképpen fontos számunkra, hogy egy színes világban éljünk, tehát nem egy teljesen ilyen beton dzsungelbe, tehát a városi élet mellett érdemes arra törekedni, hogy ezekkel a színes növényekkel és a színes környezettel minél többet találkozzunk.
Köszönöm szépen!